Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Lemészárolta a családját egy 24 éves férfi Kulcson. 4 halott, 3 sérült, a terror elhárítás elfogta a gyilkost.
Sonkát, csokinyuszit többet, tojást kevesebbet vettek, jön a húsvét, a biciklistákat is megszondáztatják majd.
Okos telefonon is lehetne állampapírt venni, itthon akar vásárlókat toborozni a kormány.
És kilőtték a japán szellemhajót, 8000 kilométert sodródott a cunami után, Alaszkánál süllyesztették el.
Sonkából, csokiból és alkoholból több.
Tojásból viszont valószínűleg az ára miatt is kevesebb fogyott most a húsvéti hétvége előtt, mint tavaly.
A kereskedők szerint sokan kereslik a minőségi magyar élelmiszereket. A rendőrök is készülnek az ünnepi hétvégére, nem csak az autósokat, a kerékpárosokat is szondáztatják majd.
64-dek a hölgyen maradtak?
A budapesti vásárcsarnok is színültig megtelt a mai nap. A kereskedők azt mondják, ma volt az igazi roham, de az elmúlt napokban is nagy volt a forgalmuk.
Csak a paras sonkából elfogyott 170 darab idáig. Még van bent 70 darab, de szerintem kevés lesz.
Több helyen ma már akciós volt a tojás is.
Ellesett, azt nagyon jól vitték, ezt is jól vitték, de hát ez meg az ára elviszi.
Sokan már csak az utolsó hozzávalókat szerezték be a húsvéti menühöz.
Bárányboltát vásároltam, szeretett bárányboltát.
Csak a sonka hiányzik, azért, mert szeretem a frissből mindig főzni.
Vámos György azt mondja, többet költenek az emberek élelmiszerre, mint tavaly, tojásból viszont épp az ára miatt kevesebb fogyott.
Sonkából, csokoládéból, szeszes italokból, egyéb ünnepi étkekből, annak ellenére, hogy van egy drágulás, úgy tűnik, hogy legalább akkora lesz a fogyasztás, mint tavaly.
A hosszú hétvégére a balatonparti szállodák nagy része is megtelt.
A tavasz most kezdődik, és jó alkalom, hogy a gyerekeket le tudjuk kötni legalább egy pár napra, és jól érezzük magunkat együtt.
Aki hétvégén indul útnak, országos razziára és ellenőrzésre kell számítania, de nem csak az autósokat szondáztatják meg a rendőrök. A
kerékpárosokat is ellenőrizheti a rendőr, hiszen az a tapasztalatunk, hogy ebben az időszakban, főleg húsvét hétfőn többen ülnek volán mögé ittos állapotban, és ez igaz a kerékpárosokra is.
Munkaszüneti és ünnepnapi menetrenddel közlekednek a hosszú hétvégén a távolsági buszok, vonatok és BKV járatok is.
Nagy pénteken a keresztények világszerte Jézus Krisztus keresztre feszítésére emlékeznek. Jeruzsálemben több ezeren járták végig a szenvedés útját, itthon is több helyen tartottak kereszt útjárást. 16. Benedek pápa kora este a Vatikánban emlékezett meg Jézus kereszt haláláról.
Több ezer hívő gyűlt össze Jeruzsálemben, hogy végigjárja a Via Dolorosát, vagyis a szenvedés útját. Az 500 méteres út az óvároson át vezet a Koponyák hegyéig, ahol a Biblia szerint Jézust keresztre feszítették. Hívőként nekem nagyon sokat jelent, hogy itt lehetek, hogy felmeltek azon a lépcsőn, amelyen a megváltó is felment, hogy bejárhatom azt az utat, amit ő is bejárt, mondta egy zarándok. Eközben nem messze Betlehemtől rögtönzött szertartáson emlékezett a kereszthalára több tucat palesztin keresztény, akiknek már nem sikerült bejutniuk Jeruzsálembe. Az izraeli hadsereg ugyanis az idén ugyancsak mostanra eső zsidó ünnep a Pészáh idejére lezárta az ellenőrző pontokat, amelyeken Cisziordániából át lehet jutni Izrael területére. A Fülöp-szigeteken a helyi katolikus egyház rosszallása ellenére idén is több katolikus hívő szögeltette keresztre magát, mások pedig magukat ostorozták. 16. Benedek pápa kora este a Vatikánban emlékezett meg Jézus kereszthaláláról. Este 4:10-től pedig, ahogy minden évben, most is fáklyás menet élén járja be a keresztutat jelképező stációkat a Kolosseum környékén. A Zala megyei Becsehelyen 14 kilométert zarándokoltak a hívek. Több településen és hegyen keresztül járták végig a határjáró keresztutat.
Lelkileg nagyon sokat nyertünk, nyerünk, én magam is. Eléggé feszített munkatempót diktálok én magamnak.
A győri bazilikában Jézus keresztre feszítésének mind a 14 stációját végig járták a hívők. A nagypénteki szertartást az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros vezeti.
És Esztergomban ott van kolléganőm, Falucskai Ivett is. Szervusz Ivett, mivel indult Esztergomban az emlékezés, és hogyan folytatódik majd a hétvégén?
A nagypénteki szertartással indult az ünnepi hétvége, ezekben a percekben ért egyébként véget, és ahogy már az anyagban is említettétek, Erdő Péter bíboros tartotta a nagypénteki szertartást. Nagypéntek ugye egy gyásznap a katolikus egyháznak, ezért ilyenkor nem tartanak szentmiséket. Itt az esti szertartáson például elénekelték a passiót, Jézus szenvedésének történetét, és az ünnepi könyörgésben pedig imádkoztak az egész egyházért, a hívekért, más vallások tagjaiért és a nem vallásos emberekért is. Holnap nagy szombat lesz, nagy szombaton sem tartanak még szentmiséket, viszont több templomban is jelképesen felállítják majd Jézus sírját, és vasárnap ünneplik majd Krisztus feltámadását.
Ivet, köszönjük!
A 9%-os kamat ígéretével és akár mobiltelefonos vásárlási lehetőséggel próbál keresletet találni a magyar állampapírokra a kormány itthon. Ehhez például úgynevezett állampénztári irodákat is nyitnának, és akár a start számlákra is állampapírban utalnák a kedvezményeket.
A legfrissebb adatok szerint a teljes államkötvényállomány 7700 milliárd forint, azonban a lakosság kezében ennek alig 5%-a 360 milliárd forint van.
A kormány éppen ezért növelné a lakossági vásárlásokat, több intézkedéssel is segítené ezt. Így például átalakítanák a start számlát, amelyre a jövőben a kedvezményeket nem pénzben, hanem állampapírban is utalhatnák. Állampénztári irodákat nyitnának, ahol vezetnék az állampapírokkal rendelkező lakossági ügyfelek számláit. A postát is bevonnák az értékpapírok értékesítésébe. Megteremtenék a lehetőségét annak, hogy okostelefonon is lehessen államkötvényt venni. Az államadósság kezelő központ pedig egy a jelenleginél rövidebb futamidejű lakossági papírt is kibocsátana. Külön a közszférában dolgozóknak értékpapír számlát nyitnának. Így ösztönöznék őket, hogy állampapírt vegyenek.
Az alkalmazottak részére történő értékpapír számla nyitás megteremti a technikai feltételeit annak, hogy könnyebben jussanak hozzá az állampapírokhoz, tehát ösztönözheti őket arra, hogy befektetéseik egy részét állampapírokba tegyék.
Jelenleg egy 10 éves államkötvény évente 9%-os hozamot fizet a tulajdonosának. Minél több magyar vesz állampapírt, annál kevesebbet kell a nemzetközi befektetőknek eladni, és a megnövekedett érdeklődés csökkentheti az állam terheit is.
Nyilván, hogyha megemelkedik a kereslet, az egy kiszámítható állampapírpiacot eredményez, ami akár a kamatok csökkenését is vonhatja maga után.
Így könnyebben lehet finanszírozni a mindenkori költségvetés hiányát és a lejáró államadóságot. Az állam jelenleg évente annyit költ az adósság utáni kamatok kifizetésére, mint amennyit az egészségügy finanszírozására, vagyis több mint 1000 milliárd forintot.
Politikai karanténba zárná a szélső jobb oldalt az MSZP. Szanyi Tibor ezt egy jobbikos képviselő keddi parlamenti felszólalására reagálva mondta. Barát Zsolt a magyarországi antiszemitizmus felerősödéséhez vezető 1882-es tiszaeszlári vérvádat emlegette fel. A jobbikos felszólalást visszautasította a Fidesz több képviselője, és közleményben ítélte el a közigazgatási minisztérium. A szocialista frakció a következő parlamenti ülésnapon ismét szavazást kér arról az országgyűlési határozati javaslatáról, amely állandó etikai bizottságot hozna létre a képviselők által tanúsított rasszista, antiszemita, idegenellenes magatartások megállapítására és szankcionálására.
50 aktivistát ajánl fel a Jobbik Gyurcsány Ferencnek, hogy segítsenek megkeresni a szakdolgozatait. Pörzse Sándor szerint, ha a volt kormányfőnek valóban megvan a diplomamunkája, akkor ennyien biztosan megtalálják. Tegnap a Pécsi Tudományegyetem leállította a volt miniszterelnök technika-biológia szakos hallgatóként írt szakdolgozatának keresését, amit nem találnak a könyvtárban. Gyurcsány Ferenc erre úgy reagált, hogy ha otthon megtalálja a saját példányát, akkor nyilvánosságra hozza. A Demokratikus Koalíció elnöke úgy fogalmazott, nem töri össze kezét lábát a diplomamunka előkerítéséért, de az elvárható erőfeszítéseket megteszi ebben az ügyben.
Állásbőrze, bér és járulék támogatás az elbocsátottaknak. A Nokia komáromi gyárában 47 cég ajánlott munkát azoknak, akiket februárban küldtek el. 1200-an kerültek utcára, most 900-an voltak ott az állásbőrzén. Baranya megyében az Elkotec csődje miatt küldtek el 2000 embert, ott bértámogatással próbálják motiválni a cégeket, hogy vegyék fel az elbocsátott dolgozókat.
Idén 2300 dolgozót bocsátanak el a Nokia komáromi gyárából, mert az okostelefonok gyártását Kínába helyezi át a cég. Februárban 1200 dolgozónak mondtak fel, akiknek most állásbőrzét tartottak. 47 cég vett részt a bőrzén, köztük a győri Audi is. A rendezvény nem volt nyilvános, de úgy tudjuk, az 1200 elbocsátott dolgozóból 900-an részt vettek rajta. Kassa Róbert hibajavító technikusként dolgozott egészen februárig. Most a legszívesebben saját vállalkozást indítana.
Segít a cég abban, hogy az ember a saját lámára álljon, motiválják arra, hogy vállalkozóként el tudjon indulni egy megfelelő cégforma alapításával.
Ha a Nokia megalapozottnak látja a volt dolgozója által bemutatott üzleti tervet, akár 7 millió forintot is adhat az üzlet beindításához.
Közel 34 ezer álláskereső, regisztrált álláskereső.
Jelenleg ennyien keresnek munkát Baranyában. A 34 ezerből 2000-en tavaly októberben kerültek utcára. Ekkor jelentett csődöt a megye egyik legnagyobb foglalkoztatója, az elektronikai berendezéseket gyártó luxemburgi központú Elkotek. A munkaügyi központ 1 milliárd forintot különített el az innen elbocsátottak segítésére. Ebből egyebek mellett az új munkaadójuknak 8 hónapon keresztül kifizetik a dolgozó bérének és járulékának 70%-át.
Több mint 2 milliárd forint az a forrás, ami idén rendelkezésünkre áll. Ebből azt az 1,2 milliárdot pedig pluszban azért kaptuk meg, mert tehát gyakorlatilag megduplázódott a forrásunk, mert hogy itt ilyen munkaerőpiaci helyzet van.
Magyarországon idén évelején 497 ezeren voltak munkanélkül, körülbelül ugyanannyian, mint tavaly ilyenkor. Ez 11,6%-os munkanélküliségi rátát jelent. A foglalkoztatottak száma eközben 40 ezerrel nőtt tavaly éveleje óta.
Nem volt bérkompenzáció, emiatt tüntettek a dolgozók a Metró Budaörsi áruháza előtt. A szakszervezet szerint sokan 10-15 ezer forinttal kevesebb pénzt visznek most haza, mint decemberben. A cég kommunikációs igazgatója azt mondta, nem tudják kigazdálkodni a kormány által elvárt béremelést, mert már így is veszteségesen működnek.
Plakátokkal és táblákkal vonultak az alkalmazottak a Budaörsi metróáruház elé. Azért tüntettek, mert a szakszervezet és a vállalat vezetősége már hónapok óta nem tud megegyezni a bértárgyalásokon.
Ahogy számolgattuk, 10-15 ezer forinttal kevesebbet visznek haza most a dolgozók, tehát tavaly decemberi bérükhöz képest.
Van, aki csupán 62 ezer forintot visz haza havonta. A dolgozók 80%-ának, csak nem 2000 embernek lett kevesebb a bére.
Azt mondtuk, hogy szálljon be a kompenzációba, 5% teher fölött kifizeti neki az állam, visszaírhatja az adóból, de nem szálltak ebbe be. Egyszerűen egy kvázi bérstopot rendeltek el.
A cég nem is ígéri, hogy kompenzálja a dolgozók kiesett bérét.
Körülbelül 13%-os bruttó béremelést a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehet kigazdálkodni. Úgyhogy a cég nyereségesen tudja működni, alatt már 2 éve folyamatosan veszteséges.
A vállalat áprilistól 5000 forintos vásárlási utalványt ad az alkalmazottaknak. Ők ezt keveslik, követeléseiket petícióban is átadták az áruház képviselőjének.
A pénz 25-30%-a hiányzik a fogyatékkal élőket ellátó civil szervezetek büdzséjéből. Sokszor bérekre, fenntartásra sincs elég. Most kapnak a kormánytól 400 millió forintot. Soltész Miklós államtitkár szerint ez az összeg nagyjából 3000 gondozottnak segít.
Készül a szőnyeg a Bárka Alapítvány lakó otthonában. A Dunaharasztiban működő gondozó központban összesen 12 sérült ember él.
Megteremti annak a lehetőségét, hogy egy nagyon családias és egy nagyon szeretetteljes környezetben tudják ők tölteni a mindennapokat.
A lakó otthon most 4,1 millió forint állami támogatáshoz jutott a normatíván felül. A pénzt a dolgozók bérére, a fenntartási költségek kifizetésére fordítják, és emellett a gépkocsijukat is ebből javítatják meg. A szociális ügyekért felelős államtitkár a gondozási központban tett látogatásán azt mondta, a tavalyi maradványpénzekből tudtak plusz forrást biztosítani a civileknek.
A 400 millió forintból több mint 30 település, több mint 100 pályázó és közel 3000 gondozottat érünk el, ami az állami normatíván felül segíti egy beruházásokat, vagy pedig hát a mindennapjaikat.
A forrást szétosztó civil érdekvédelmi hálózat vezetője szerint ezzel számos civil szervezet működése vált biztosabbá, mert az állami alapnormatíva csak a költségeik felére elég.
A másik felét a támogatásoknak térítési díjból, adományokból, illetve különböző önkéntes munkákból próbálják összeszedni, és ez nagyon sokszor nehezen jön össze. Tehát általában egy ilyen 25-30%-os hiány keletkezik, és ez kb. Ennek az összegnek a betöltésére volt elég.
Idén egyébként az autizmussal élőket gondozó szervezetek állami támogatását növelte meg a kormány. A kabinet emellett igyekszik minél több uniós forrást is megnyitni, hogy a fogyatékkal élőket ellátó intézmények zavartalanul működjenek.
Megrázó történet, az utóbbi évek legbrutálisabb gyilkossága. A saját családjára támadt reggel egy 24 éves férfi Kulcson, Fejér megyében. Négy embert, az apját, a bátyját és a nagyszüleit megölte, anyját, lánytestvérét és még egy közeli rokonát súlyosan megsebesítette. Aztán elmenekült. 100 rendőr és terrorelhárító kereste, kora délután fogták el, egy bokor mögött bújt el.
Ő az, a 24 éves férfi, akit a Kulcsi álmokfutással gyanúsítanak, délután fogták el. Reggel egy vérző ember kért segítséget a szomszédoktól, előtte ebből a házból rohant ki egy fiatal férfi karddal a kezében. Rohanás közben őt is megsebesítette. A kiérkező rendőrök lezárták a teljes Hegyalja utcát Kulcson. Eleinte azt sem lehetett tudni, hány ember halt meg pontosan, és arról is lehetett hallani, hogy a tettes a házban maradt és túszokat ejtett.
Az országos főkapitány intézkedett arra, hogy haladéktalanul zárják le a környéket.
Később derült ki, hogy egy 24 éves férfi elmenekült a házból, karddal és késsel a kezében. Ezért már reggel lezárták a település minden bevezető útját. Közben helikopterrel is keresés indult a férfi ellen, akiről később kiderült, hogy az áldozatok családtagja. Míg reggel még csak azt lehetett tudni, hogy több áldozat is van, délelőtt kiderült, a férfi a családtagjait mészárolta le, a nagyszüleit, az apját és a bátyját megölte. Anyját és lánytestvérét pedig életveszélyesen megszúrta. 50 terror elhárító is érkezett, golyóálló mellényben is felfegyverkezve indultak a férfi keresésére a dombok között. Úgy tudták, hogy a tettes a közeli házak között bujkál. Az álmokfutó miután végzett az áldozataival, menekülni kezdett a házak között és a kerteken keresztül, egészen a Dunáig. Egy bokor alatt bújt meg, de 2 órával később elfogták a terror elhárítás emberei. Ezek a terror elhárítási központ felvételei az elfogásról. Egy mocsaras területen bujkált a férfi, nála volt a tőr és a kard is, amivel lemészárolta a családját. Azt mondják, azonnal megadta magát, miután megbilincselték, hordágyon hozták ki a fák közül.
Egy szót sem szól, és mi nem is kérdezünk tőle semmit, ez nem a mi dolgunk.
Az igaz, hogy itt van az egyik autóban?
Igen, mindjárt át fogjuk tenni a szállító autóba.
A kamerák előtt tették át a férfit egy másik kocsiba, és kórházba vitték, mert ő is megsérült. A terror elhárítási központ szerint nem az elfogáskor, csak később kezdik kihallgatni.
Nem tanúsított ellenállást, nagyon profi munka volt. Azt azért hozzáteszem, hogy több rendőri szernek a kiváló együttműködés eredményezte az, hogy a bűncselekmény tudomására jutása után körülbelül 1,5 órával a gyanúsítottat elfogta a rendőrség.
Csöndes emberek voltak. Csöndes emberek.
A helyiek azt mondják, az építési vállalkozó évek óta a családjával élt a településen. Korábban nem tapasztalták, hogy problémák lettek volna a családban. Az álmokfutásnak 3 súlyos sérültje is van. Mindegyiküket kórházba kellett vinni.
Budapesten a Honvéd kórháznál van kollégám Hevér Lóránt. Hogy vannak a sérültek?
Jó estét kívánok! A 3 túlélő közül egyiket szállították ide Budapestre, az állami egészségügyi központba. Az idős nő, a 24 éves férfi édesanyja. Ő van a legrosszabb állapotban, még most is életveszélyes az állapota, különböző műtétek várnak rá. És másik 2 túlélőt pedig Dunaújvárosba, illetve Székesfehérvárba szállították a kórházba. Az ő állapotuk is súlyos, a Dunaújvárosba szállított 30-40 év körüli nő, a 24 éves férfi nővére. Őt délután megműtötték, most már stabil az állapota, de nem tudták még kihallgatni, mert altatás alatt van. Az 57 éves férfit pedig, akit Székesfehérvárra szállítottak, még szintén nem tudták kihallgatni a rendőrök.
Lóránt, van-e már bármiféle magyarázat a tragédiára?
Egyelőre semmit sem tudni arról, hogy mi miatt történt a családi tragédia, mindenki csak találgat, a helyiek is. Azután lehet majd pontosat tudni, hogyha a 24 éves férfit, akit az álmokfutással gyanúsítanak, kihallgatják, illetve azután, hogyha a túlélők, akik most még kórházban vannak, lesznek olyan állapotban, hogy kihallgassák őket a rendőrök, és mesélnek majd arról, hogy mi is történt pontosan a Kulcsi családi házban.
Hevér Lóránt, köszönjük szépen!
További részletek az Estében. Pontosan 5 évvel a gyilkosság után helyszíni szemlével folytatódott a Balla Irma per. A debreceni törvényszéken folyó megismételt elsőfokú eljárásban most azt igyekeztek felidézni, hogy a vádlott Schönstein Sándor hogyan jutott el édesanyjával a vasútállomástól otthonukig. Balla Irma debreceni fideszes önkormányzati képviselőt 2007 áprilisában gyilkolták meg a lakásában. Fiát elsőfokon 12 évre ítélték, de a másodfokú bíróság új eljárást rendelt el.
Innen a debreceni vasútállomásról indult a helyszíni bizonyítás. Sőnstein Sándor ugyanis 5 évvel ezelőtt a gyilkosság napjának délutánján Budapestről érkezett vonattal Debrecenbe.
Emlékszik rá, hogy hol szállt le, meg tudja nekem?
Pontos helyét sajnos nem tudom megmondani, hozzávetőlegesen ettől a lépcsőtől.
Sőnsteint az állomásról édesanyja vitte haza autóval. Azt állítja, 11 perc alatt értek otthonukba, vagyis a gyilkosság helyszínére. Ezt azonban az ügyészség kétségesnek találta.
Legyen szívesek, szálljanak már, de...
Sőnstein állítását most úgy ellenőrizték, hogy ugyanabban az időpontban hasonló forgalmi viszonyok között tették meg ugyanazt az utat, amelyet 2007 húsvétján a vádlott és édesanyja Balla Irma is megtehetett. Az állítás ellenőrzése azért volt fontos, mert az ügyészség szerint a képviselőasszony mobiltelefonjára 3:44 körül hívás érkezett. Így ha a vádlott és édesanyja nem ért haza bő 10 perc alatt, akkor fiának hallania kellett volna, hogy a telefon csörög. A védelem szerint viszont a készüléket a gyilkos vihette magával. Balla Irma fiát a bíróság első fokon bűnösnek mondta ki, és 12 év fegyházbüntetésre ítélte. Ám a fellebbezés után a másodfokú bíróság új eljárást rendelt el.
A munkahelye előtt fényes nappal fújt le egy nőt gásprével, és tépte ki a kezéből a táskáját egy férfi Székesfehérváron. A nő több millió forinttal a kezében éppen a céges ügyek intézésére indult, az autójáig azonban már nem jutott el. A szemtanúk szerint a rabló a parkolóban várta a nőt, majd a táskával elmenekült. A rendőrök azonban nem sokkal később elfogták a férfit.
Alig 3 héttel a toulouse-i merényletek után újabb gyilkost, könnye lehet, hogy sorozatgyilkost köröz a francia rendőrség. Tegnap Párizs egyik elővárosában saját háza kapujával lőttek le egy algériai származású nőt. Ráadásul a gyilkos ugyanúgy motorral menekült el a helyszínről, mint Mohamed Merah, aki márciusban 7 embert, köztük 2 kisgyereket ölt meg. A francia belügyminiszter szerint a mostani gyilkosság összefügghet 3 másik emberüléssel is, amiket az elmúlt fél évben követtek el. Azt azonban kizártnak tartja a rendőrség, hogy a gyilkosságoknak a Merah-féle merényletekhez is közük lenne.
Oroszország szerint alaptalanul ítélték el az Egyesült Államokban Viktor But orosz fegyverkereskedőt. Moszkva szerint minden lehetséges politikai, diplomáciai és jogi eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a férfi visszatérhessen a hazájába. A halál kufáraként emlegetett egykori szovjet katonatisztet 25 év börtönre és 15 millió dollár pénzbüntetésre ítélték első fokon New Yorkban.
A halál kufárjaként emlegetett egykori szovjet katonatisztet 2008-ban Tájföldön tartóztatták le beépített amerikai ügynökök. Egy kolumbiai gerilla szervezet tagjainak adták ki magukat. Akkor csaptak le Butra, amikor 100 válról indítható rakétát és 5000 gépkarabét akart eladni nekik. A férfit hosszas tárgyalások után szállították az Egyesült Államokba. Csütörtökön a New Yorki bíróság 25 év börtönre és 15 millió dollár pénzbüntetésre ítélte első fokon az orosz fegyverkereskedőt. Ez volt a legenyhébb büntetés, amelyet a 45 éves, legalább 4 nyelven beszélő egykori üzletember kaphatott. Az ügyészség ugyanis életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kérte. A bírónő érti a dolgát. Az, hogy a minimumot szabta ki a férjemre, egyértelműen azt bizonyítja, hogy gyenge lábakon állnak a bizonyítékok, mondta a tárgyalás után Viktor But felesége. Az amerikai hatóságok szerint a férfi a 90-es évektől a világ szinte összes konfliktus övezetébe, így Afrikába, a Közel-Keletre és Afganisztánba is nagy tételben szállított fegyvereket. Ez alatt becslések szerint 6 milliárd dolláros vagyont halmozott föl.
Kilőtték és elsüllyesztették a japán szellemhajót Amerika partjainál, Alaszkánál. Több mint egy éve a cunami miatt szabadult el egy japán kikötőből a halászhajó, 8000 kilométert sodródott a csendes óceánon. Valószínűleg nem ez az egyetlen roncs, ami a természeti katasztrófa miatt ekkora utat tett meg a nyílt vizen. A tavaly márciusi 9-es erejű földrengésben és az azutáni szökőárban több mint 15 000 haltak meg Japánban.
Az amerikai parti őrség először jelzőbójákat dobott le az óceánon gazdátlanul hánykolódó japán halászhajó köré. A szellemhajónak elnevezett bárka egy évvel ezelőtt a japán sújtó szökőár után szabadult el Hokkaidó kikötőjéből. Átkelt az egész csendes óceánon, majd a teljesen berozsdásodott vízi jármű elérte Kanada partjait és amerikai felségterületre sodródott. Egy kanadai halászhajó ugyan megpróbálta partra vontatni, de a közelébe érve a kapitány veszélyesnek találta a műveletet. Valószínűleg kiukadt az üzemanyag tartálya, mert az elejétől a végéig olajos volt, mondta. Az amerikai parti őrség végül gépfegyverekkel is ágyúval kilőtte, majd elsüllyesztette a bárkát. A hajón ugyanis sem áram, sem világítás nem volt, ezért egy forgalmas hajózási útvonalat is veszélyeztetett.
Itthon több száz szalmabála gyulladt ki Szolnok határában egy mezőgazdasági vállalkozó telephelyén. A tüzet villámcsapás okozta, a tulajdonos vette észre és hívta a tűzoltókat is. Három autóval mentek oda, de oltani már nem volt értelme, így végül hagyták leégni a bálákat, a többit pedig folyamatosan locsolták vízzel, nehogy azok is lángra kapjanak. A kár nagyjából 1,5 millió forint.
Halálos baleset történt délután Vas megyében a 86-os úton. Egy répcelak felől jövő autó egy nem is túl éles kanyarban a vizes úton átcsúszott a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő másik kocsival. A balesetet okozó autó sofőrje, egy 31 éves férfi a helyszínen meghalt. A másik autóvezetőjét súlyos sérülésekkel a szombathelyi kórházba vitték.
És végül a fővárosi törvényszék az alábbiak közlésére kötelezte a híradót.
December 3. napján sugárzott adásában azt a hamis látszatot keltettük, hogy Gecse István személye összefüggésbe hozható a 2004-es török-bálinti petárdaraktár felrobbanásával. Továbbá megalapozatlanul állítottuk, hogy Gecse István szoros üzleti kapcsolatot ápolt Szekeres Imre, volt MSZP elnök helyettes üzleti köreivel.
Adó fél nyolckor, most szokás szerint jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, és utána ezen a héten utoljára az Este Györgyivel.
10 óra 25 perckor várjuk Önöket, viszontlátásra!
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
A szenvedés.
Eladtad neki a lelkedet!
És a gonoszság ellen.
Hova vezet ez a kapsiság?
Csak a szeretet használ.
Te vagy a csoda!
Az alázat.
Nem vagyok senki.
És a hit.
Nincs mitől félnetek tehát.
Még ha néha kételkedünk is.
Hátat fordítottam az Úrnak.
Te bolond vagy.
Páduai Szent Antal. A szó, mely éget. Ma 20 óra 40 perckor az M1-en.
Az Úr legyen veletek.
You and me. Milyen érdekes lenne, hogyha egy olyan korban ülnénk, ahol megadják a módját, jobban az étkezés.
Csettintesz és visszamegyünk az időben.
Spritzert kérek fehérből.
Ki mindenki ülhetett a helyünkön, a világ legszebb kávézójában.
Ezt a New York kávéházi tejkiöntőt letehette Reisz Gyula a Krúdi elé, Babics elé, Kosztolányi elé.
Még van egy meglepetésem a számodra.
Gasztro Angyal, szombaton délután az M1-en.
A műsort a házi krémes krémgyártója, a Dr. Oetker támogatja.
Még alig kezdődött el, és már is borult a papírforma. Alonso nyert a Ferrarival, és Perez behozta a Saubert a második helyre. Hamilton újra a dobogó alsó fokára állhatott fel. A két nagy vesztes, Button és Vettel nullázta. A következő helyszín Shanghai, ahol már kiderülhetnek az igazi erőviszonyok. Forma 1, kínai nagydíj. Időmérő április 14-én, futam másnap élőben az M1-en és a Petőfi Rádióban. Versenyben vagyunk!
A közvetítés támogatója a Mindig TV.